Jó estét kívánok, köszöntöm az aréna hallgatóit, Seres Gerda vagyok. Ma esti vendégem Vásári Tamás, Kossuth Díjas zongora, művész, karmester, a beszélgetést felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
Hétvégén vette át a Szent István rendet, a kitüntetés indoklásában hangsúlyos a kiváló tehetség mellett az is, hogy a magyar kultúrát képviseli világszerte. De önnek személy szerint milyen lehetőségeket adott és milyen korlátokat szabott a magyarsága?
Hát először is lehetőségek ott kezdődtek, amikor kiküldtek külföldre, 55-ben Párizsba, 56-ban Brüsszelbe versenyre. Ez egy óriási nagy dolog, mert mi voltunk az elsők, a versenyzők, akiket kiküldtek, hát azóta, hogy a Vasfüggöny lezárult. Ezt köszönhettem, és azon kívül hát egyéb kiküldetés is volt egyszer a Szovjetunióba. Az mondjuk nem annyira az államnak volt köszönhető, mint inkább Tóth Aladárnak, aki javasolt, hogy engem küldjenek, mert nagy zavarba voltak. Ez még az 50-es évek elején volt, hogy az időben az volt a divat, hogy a Szovjetunióba, hogyha valaki egy küldöttséget menesztettek valamelyik szatellit országból, valamelyik csatlós országból, akkor azt csak az utolsó pillanatban tudtuk meg. Tehát mit tudom én, egy szerdai nap, hogy szombaton megy a küldöttség, és akkor hirtelen össze kellett volna. Ez valami olyasmi miatt volt, hogy nehogy valamilyen puccsot megszervezünk az államot.
Éberség.
Igen, éberség, hogy nehogy megdöntsük a Szovjetunió alapjaiban. Én abban az időben abból értem, hogy ugye a szüleim ki voltak telepítve az 50-es évek elején, és akkor hát én mi alatt akadémista voltam még, már dolgoznom kellett, és keresnem kellett. Hát Kodály Zoltánnak a segítségével, meg kitelepített szülőkkel nem lett volna könnyű állást találni, viszont akkor még nem Filharmóniának, hanem muzsika hangverseny rendezővállalatnak hívták az illető hangverseny rendezővállalatot, és oda Tardos Béla volt az igazgató, és Kodály Zoltán letelefonált neki, hogy adjanak nekem állást. És akkor behívatott Tardos Béla, és közölte velem, hogy hát Kodály Zoltán kérése az parancsa számunkra, és hát ezért kénytelenek vagyunk magának állás lehetőséget adni, de azzal a feltétellel, hogy mindent elvállal. És ezben aztán tényleg minden benne volt, mert rögtön egy hét múlva kaptam egy felkérés, be kellett ugrani Szegeden a Lisztezó zongora versenyt játszani a szegedi szimfonikusokkal, vagy filharmonikusokkal, nem tudom, hogy hívták őket. És hát én mondtam, hogy én a másik zongora versenyt tanultam, de még az ezdút nem tudom. Megmondtuk, hogy elvállal mindent, vagy nem. Hát meg kellett tanulni két hét alatt a Lisztezó zongora. Következő pedig az volt, hogy egy táncos komikus, Ritz Jokert kellett kísérnem, aki hát emlékszem, amikor elmentem hozzá próbálni, és megmutatta, hogy milyen frakja lesz. Csak mancsettája volt, meg itt plastrom elől, és madzaggal volt összekötve a frak alatt, ugye, hogy ne kelljen ing mosásra költeni, és az én feladatom az volt, hogy amikor kijött a pódiumra, akkor nekem rá kellett könyökölni a zongora billentyűjére, mire ő rám fölött, hogy micsoda lármácsap magait, és aztán ha arra volt, akkor jazz kellett kísérnem, amit borzasztó rossz jazz zongorista voltam, és minden elvállalni, tényleg a legtornát kísértem, vagy amit élveztem speciál.
De ez lehet jó iskola is, nem?
Hát mi az, hogy hát amikor emlékszem, úgynevezett, nem tudom, maga gyerek ahhoz, hogy hallotta volna a Harsányi együttes, ez egy ilyen trió volt, egy komikus trió, és hát átnyújtottak nekem egy kottát, amit nekem le kellett kísérni, ami beállított, hogy ez itt piros ceruzával meg van jelölve, ez nagyon fontos, ezt el kell játszani, de ezt háromszor el kell játszani, akkor utána másodszor ide van egy fekete ceruzá, azt nem kell játszani egyáltalán, de akkor vissza kell ugrani a harmadik taktusra, és én legalább ilyen 20 utasítást kaptam, és ezt vagy megjegyeztem, vagy nem. Aztán én annyira belejöttem a kísérésbe és a blattolásba, vagyis hogy első látásra kellett lejátszani valamit, hogy tényleg nagyon rutinos lettem, és egy alkalommal például előfordult az, hogy Lorenz Cornélia nevű énekesnő, opera énekesnő telefonál nekem, hogy hát ő neki a Víg Színházban lesz egy matiné koncertje, szombat este, nem szombat matiné koncertje, ez a matiné koncert 10 órakor, és hogy hát Csajkoszki dalokat fog énekelni, és hát én fogom kísérni, és mondom, és akkor mikor próbálunk, az, hát magával nem kell próbálni, tudom, hogy maga nagyszerűen blattol, hát mondom, még nem láttam sose ezeket, hát majd ott meglátja magának, ez nem probléma. Hát így mentem ki a pódiumra, ő énekel, én kísérem, lapozok egyet, és vége a kottárnak, és ő még énekel. Na, mondom, otthon hagytak ott állnak a másik helyen, most mit tudok csinálni, hát kívülről nem tudok blattolni. Úgyhogy amikor lélegzetet vett, akkor szépen két akkorddal befejeztem, felálltam, összecsaptam a kottát, és hát kénytelen volt meghajolni, én is ugye meghajolok, és kimegyünk, és elkezdtük kiabálni, hogy maga, mit képzel maga kellős közepén a dalnak, abba hagyja. Mutatom a kottát, Jézusom, otthon hagytam. Szóval ilyenek azért történhettek, és mi történik, amikor a Szovjetunióból kap a muzsika hangverseny rendező vállalat egy meghívást, egy küldöttségre, kultúrküldöttségre, amiben hát aztán nagyon előkerült, csupa Kossuth-díjas volt, és hát természetesen kellett kísérő, mégpedig nagyon rutinos, aki hát 2-3 nap alatt úgy be tudja próbálni az egész anyagot az énekesekkel, hegedűsel, oboással, hogy az tényleg helyén való legyen, de hát ezt tudni kell már azokat a darabokat. És hát pont egy olyan pillanatban szóltak le a Moszkvából, ugye, hogy kell a küldöttség, amikor egy él zongora kísérőse után, ugye ezt abban az időben mondták, az él, valaki élen járt, ugye?
Igen.
És nem volt senki ilyen rutinos. És akkor azt mit csináljuk? És mondta Tóth Aladár, az én atyai barátom, az operai akkori igazgatója, nagy esztétánk, Fischer Anni férje, és akkor mondta, hogy hát itt van Mássári Tamás, abszolút, na de hát a szülei ki vannak telepítve, hogy küldhetjük ki egy moszkvai útra, egy szovjet útra. Hát azt mondja, hogy akkor mondják vissza az egészet, mert olyat nem találnak, aki ezt meg tudja csinálni itt 2 nap alatta. És tényleg ilyen módon kiküldtek, és hát ott aztán az történt, hogy felfedeztek, pont amikor a Kreutzer szonátát játszottam Garalival a hegedűssel a Leningrádba, és ott volt azon a hangversenyen a moszkvai rádió és a televízió igazgatója, és hát hallott ott szonátázni a hegedűs, és akkor felkért, hogy szólózzak is, és akkor a televízióba felkért, a rádióba felkért, és abban az időben az volt a szokás, ugye ott, hogy nem az szerint fizettek, hogy kinek mi a státusa, hogy Kossuth-díjas, vagy én nem tudom, milyen díjas, hanem meghallgatták a felvételeket, és bekategorizálták, és a legmagasabb kategóriát én kaptam, amire fel, aztán a hátralevő részében a turnéban már szólóztam is, és hát akkor fehér lovon bevonultam Budapestre, hazamentem, és onnantól kezdve pedig egy sztár kategóriába kerültem, ahol Ferencsik János dirigált a koncert, és Somogyi és Fischer Annival Mozart két zongoros, és ez így ment. Hát ez
de valami... nagyon más egy zongoraművészként, ugye az elsősorban befele figyelmet igényel, mint az, amikor mondjuk kíséret, vagy valamiféle kamarazenélés van, és egymásra kell figyelni. Ez egy egészen más típusú koncentráció.
Hát egészen más típusú, és a kísérés is, tehát ez nagyon sok nagyszerű szólista van, akik nem tudnak kamarázni, nem jó kamarázó. Hát én mindig is szerettem kamarázni, mindig szerettem együttesbe játszani. Hát azért volt, hogy az első koncertje az életemnek, amikor 8 éves koromban egy Mozart zongora versenyt eljátszottam, zenekarral, és abban a pillanatban eldőlt, hogy én karmester is akarok lenni, mert annyira tetszett ez az együtt muzsikálás, és a dirigálás, és woman-szerűen, ugye egész életen tele van véletlenekkel, nagyon jelentős véletlenekkel, és ez is az volt, hogy az, aki dirigált, az Baranyi János volt, a Debreceni Zenede akkori igazgatója, aki zongoraművész volt, és karmester egyszerre. Tehát ez mint egy jelzés lett volna, te is ezt szokod csinálni.
A zeneszerzést azt hamar elvetette, mert hogy kacérkodott azzal is.
Igen, hogyne, hát gyerekkoromban, és a Dohnányinak, amikor bemutattak, pont ilyen 8-9 éves voltam, és megkérdezte, hogy komponálok, és hát mondtam, komponálok, és akkor óriási kitüntetésbe részesített volna, hogyha a szüleim engedelmeskednek, mert édesapámat megkérte, hogy költözünk fel Pestre, mert ő tanítani akar engem. Hát ez se ő, se én nem tudtuk akkor értékelni, hogy ez mit jelent, mert Dohnányi nem tanított gyerekeket, ő csak a legmagasabb szinten, ugye mindennek ő volt az igazgatója, de hát a szüleim nem, édesapám nem költözött fel Pestre. Az aztán később történt, amikor az első debreceni kormányban, 45-ben ő államtitkár lett, Nagy Imrének a helyettese, és akkor hát felköltöztünk Pestre emiatt. De mondom, abban az időben még ez nem, de akkor azt mondta Dohnányi, hogy legalább menjek fel időnként, és játszak neki elő. És hát ez is nagyon rövid ideig tartott, azt hiszem, tehát két alkalommal, mert aztán ő elment Magyarországról, és akkor nagyon-nagyon érdekes volt, tehát a maga bemutatkozásod Debrecenben az is érdekes volt, tehát már maga a látvány nekem, hogy az én rettegett tanárnőm, aki egyébként Liszt unoka volt olyan értelemben, szakmai szempontból, hogy a Szendi Árpád volt az ő tanára, és a Szendi Árpádnak Liszt volt a tanára, tehát így ő egy Liszt unoka volt, és én Liszt dédunoka ilyen módon, és hát a Manci néni egy félelmetes jelenség volt, kicsit hasonlított Beethovenhez, de nagyon-nagyon szigorú tanár, úgyhogy amikor engem elvitt 6 éves koromban a debreceni zenedébe Baranyi Jánoshoz, aki aztán mondom dirigált is az első koncertemen, édesapám elvitt hozzá, és megkérdezte, hány éves vagyok, mondta az édesapám, hogy 6, azt mondja, hogy az túl korán, mert nálunk csak 7 éves korban lehet. Hát ma már mielőtt megszületik egy gyerek, akkor felveszik, mert annyira a korhatár lecsúszott.
De ez jó.
És hát ugye azt mondta, hogy ezt nem lehet, majd jövőre jöjjünk, és akkor láttam, hogy édesapám nagyon el van keseredve, hát én is tulajdonképpen, és akkor gondoltam egyet, és oda mentem a zongorához, és addigra már én megtanultam, mert egy Kovács Margit néni tanárnő járt hozzánk, aki a nővéremet tanította, aki 10 évvel idősebb volt nálam, és hát akkor az úri kislányoknak illett tanulni zongorázni. Egy alkalommal, amikor jött, akkor én oda tötyögtem a zongorához, akkor 5 éves voltam, és mondom, hogy jaj, nagyon szép kis darabot hallottam, a híres Boccherini milyen életet, és ezt úgy eljátszottam neki, azt mondja, Tamás, én nem is tudtam, hogy te tudsz Kottát olvasni, nem is tudok Kottát olvasni, hát akkor ezt hogy tanultam? Hát hallottam a rádióban, és hát akkor elkezdett tanítani, de egy év múlva, amikor már ugye már a 6. éveben tapostam, akkor mondta, hogy most már kell, hogy járjak a zenedébe, és akkor volt, hogy bemutatott, ugye az édesapám elvitt a Baranyi Jánoshoz, aki hát szóval eltanácsolt az, hogy majd jöjjek jövőre, és én erre oda ment a zongorához, és eljátszottam a Liszt 2. rapszódiának a könnyített kiadását, ez még mindig elég nehéz volt ahhoz, hogy a Jancsi bácsának lehessen az álla, és azt mondta, hogy na jó, hát akkor jöhet, már tanulhat, de hát feltétlenül a legjobb tanárnőtől kell tanulnia, és az Höckl Margit. Na, erre én halosan megértem, mert hallottam, Margit néni ez néha meg is veri a növendékeit, és hát tényleg, amikor oda kerültem elébe, hát láttam, hogy ilyen szigorú, és nem tetszett az, hogy egy csoda gyereket tanítsa, de aztán borzasztóan megszeretett, és minden rendben volt onnantól kezdve. Szóval így indultam én akkor. De ilyesmi Dohnányra visszatérve, akkor hát bemutattak.
A zeneszerzésről
de beszéltünk. Nem, ezt most nem akarom elhallgatni, mert belefogtam. Ne haragudjam, hogy itt most elhallgattam, de én nagyon szófukar vagyok egyébként, úgyhogy most is ez ennek lehet tanulja. És az történt, hogy hát, hogy a Dohnányi Erni meg volt hívva Fordít Béla, Debrecenben a Fordít Béla belgyógyász professzorhoz, a Debrecen nagy érdő, ott voltak a professzoroknak a házai, és hát ő volt a legzeneszeretőbb a professzorok közt, és a nagyságok, akik külföldről vagy Budapestről jöttek le, mindig ott szálltak meg nála, és hát ilyen módon Dohnányi is. És hát akkor egy reggel, ugye édesapám elvitt a Béla bácsihoz, és Dohnányi ott volt, és kicsit úgy nagyot néztem, mert hát persze ott a debreceni zenének a folyosóján ki voltak téve a nagy zeneszerzők, egészen Handeltől, Vivalditól, egészen Bartók, Kodály, és Dohnányi képe is kint voltak, tehát, és minden reggel hallottam a rádióban játszott Dohnányi valamit, és szóval tudtam, hogy kicsoda, de egy nagy picike kis ember volt, és én játszottam neki valamit, és nagyon meg voltam sértem, mert nem esett hasra, mint ahogy általában mindenki, egy kis 8 éves gyerek, hogy tudja, ő egyáltalán nem, hanem kivett a polcról egy Kottát levet, és azt mondtam, próbál meg ezt blattolni, hogy így vizsgáztatott, és akkor eljátszottam a Chopin cis-moll valcert neki, amire azt mondja, hogy ez szép, de túl szomorú. Mondom, hát gondoltam, bácsi nem nagyon ért a zenéhez, mert ez tényleg szomorkás darab, mondom, hát ez a, igen, de nem egy ilyen kis gyerektől. Na most ez mit értett ez alatt, én akkor nem tudtam, aztán később tudtam, a másik, amin elcsodálkoztam, kérdezte, hogy hány órát gyakorolsz, mennyit gyakorolsz. Mondom, 3 órát, aztán sok, másfél óra elég, és a többit futballozzál. Hát még jobban megvolt a véleményem a bácsiról, de viszont később aztán rá megtudtam, hogy milyen igaza volt, mert hogy az a gyerek ne legyen megnyomorítva azáltal, hogy csoda gyerek, hanem legyen egy egészséges, hogy gyerekkorban valaki legyen gyerek, aztán később lehet felnőtt is, de ne maradjon ki a gyerekkor. Akkor aztán mondom, amikor édesapám felvitt hozzá, emlékszem a nyakkendőn egy tojáspecsét volt a reggelizés után, és akkor én elkezdtem játszani a Haydn G-dur szonátát, és közben hátam megett a édesapámmal beszélgetett, amit szintén nem nagyon tetszett nekem, mert hát édesanyám felolvasta a Lisztnek a életrajzat, a Harsányi Zsolt Magyar Rapszódia című ilyen nagyon romantikus életrajza van Lisztnek, és ott van az leírva, hogy amikor a cárnak játszott Liszt, és a cár az nem volt nagy zenész, és a szán segédjével beszélgetett, és Liszt abba hagyta a zongorázást, mindenkiben megfagyott a levegő, mert mindenki tudta azt, hogy a lélegzet megfagyott, ugye, hogy hát most azért hagyta abba, mert a cár beszélget. Most mi lesz? És a cár azt mondja, hogy miért hagyta abba a zongorázást? Amikor a cár beszél, mindenkinek hallgatni kell. Szóval, és akkor hát miután Dohnányi nem hallgatott, beszélgetett az édesapámmal, hát én nem csináltam meg ugyanezt, de azért nem tetszett a dolog, és amikor eljöttünk tőle, ja igen, és akkor mondta, hogy még egyszer játszd el ezt a tételt. Hát még egyszer eljátszottam, és amikor jöttünk el, akkor édesapámat megkérdeztem, mi a csodának kellett ezt nekem kétszer eljátszani, pláne, hogy nem is figyelt oda a bácsi. Azt mondja, édesapám, azért, de amikor először játszottad, akkor azt mondta nekem, hogy ez neki nagyon nem tetszik, hogy egy ilyen gyereket így besajtolni, így ilyen részletekkel megnyomorítani, hogy ez olyan dresszírozás, mint egy cirkuszi majomnak, hogy ennyi mindent betanítani neki, ennyi nüanszot, ez nem egészséges.
De ön ezt soha nem érezte megterhelően.
Na de várjál! És akkor amikor másodszor mondta, hogy játszom-e még egyszer, másodszor eljátszottam, és másképp játszottam. Tehát ez nem ad be tanításot, ez az én fantáziám. Ja, az, hogy így már egész más.
Honnan jön ez a fajta magabiztosság? Tehát az, hogy mondjuk gyerekként oda megy Kodály Zoltánhoz, és azt mondja, hogy megtanultam a marosszégi táncokat, és ezt most eljátszanám önnek.
Igen.
Azért ez kell egy ilyen.
Hát mi az, hogy hát úgy féltem Kodálytól, mint a tűz, mert mindenki rettegett tőle. Lehet, hogy olyan tudása volt, hogy mindig tudta azt, hogy mi az a pont, amihez hozzányúl valami, amit az illetőnek illetne tudni, és nem tudott. Tehát mindenki bizonytalanságban volt benne előtte, mert ő mindent tudott. Biztonság egyáltalán nem volt benne, most sincs bennem biztonság. Én nekem mindig az érzésem, hogy én sarlatán vagyok, akármit csinálok, és mindenki jobban
tud mindenki. Hogy most ez jól sikerült, vagy sem.
De amikor egy előadás van, azt érzem, de ott se az, hogy az a bizonyos tökéletesség, technikai tökéletesség van ott, hanem érzem, hogy valami itt történt, amiért érdemes volt a közönségnek eljönni. Azért, mert érzem a levegőbe, érzem a közönségnek a fogadását, hogy ők most kaptak valamit. Én nekem kétfajta művész van, az egyik, akit csodál az hallgatóság, és azt érzi, hogy ő semmi ehhez képest. Tehát úgy megy el, hogy ő magát kisebbnek érzi, mint amikor bejött a terembe. A másik pedig, aki valami olyasmit ad nekik, élményt, egy olyan lelki élményt, hogy többnek érzik magukat, mert az a lelküket mozgatja meg, és az bennük a legtöbb.
Mi volt az, amit Hernádi Lajossal nem találtak meg ebben? Ebben volt az alapvető különbség, ez a racionalitás és az emocionális
művészet. Hát maga nagyon jól készült, úgy látom, hogy milyen részleteket tud.
Olvasgattam ezt a könyvet,
hát nem olvasgattam, ebben az életrajzi nagyon könyvben. Részletesen kellett, hogy olvassa. Azt írja, magának, hogy nagyon kevés dolga van itt, hogy van ide egy
három. És ebben azt írja, hogy tönkretette. És aztán igen, ebben a későbbi kiadásban egy kicsikét itt az elején meg is indokolja, hogy miért választott ilyen határozott, szigorú szavakat. Egy kicsit beszélne erről, hogy mi volt az, amiben nem találták meg az összhangot, és mi az, amiben önnek más az elgondolása a játékról, a zenéről.
Nagyon jól is tetszik kérdezni. Tudnék, pontosan ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, amikor én Londonban, nem is tudom hányban voltam, amikor utoljára játszottam a rádiózenekarral, de volt egy turnék, amin dirigáltam őket, meg játszottam is zongora versenyt. Nagyon fárasztó turné volt, és utána, hát mondom, most adok magamnak egy szabad estét, és megnézem, mi van a műsorban, mit adnak ma este a színház. Tehát a Londonban a színház élete egész fantasztikus. Két helyen
de
már
most próbálom, hogy ez a Hernád is történt, és a zene felfogás. Jó, az, hogy elkalandozóba indultunk.
Én mindig elkalandozok, és köszönöm szépen, hogy megfogta a frakkomat. És akkor ott láttam, hogy Márai a gyertyák csokig égnek, ezt adják az egyik színházba, ennek a színpadi, a könyvnek a színpadi változatát, és hát Jeremy Irons, a nagy filmszínész, hollywoodi filmszínész, neki ez volt a comeback-je, vagyis a visszajött a színpaddal, mert ő csak filmeket csinált 20 évig, és most újra fellépett a színpadra, mint színész, és hát ebben játszotta, hogy a két barát egyikének a szerepét. És hát ugye az egész arról szól, a barátságról, hogy az milyen fontos, hogy még az is, hogy ő tudja, hogy meg akart őt ölni a barátja, annak ellenére megmaradt a barátság, és akkor én ennek a kapcsán beszélek arról, hogy minden emberi kapcsolatnak a lényege a barátság. Mert kezdve a szülő-gyerek kapcsolat, hogyha ott nincs barátság, a szülő elveszti a gyerekét, az elmegy, ott hagyja a szülei házat, pontosan a növendék tanár kapcsolatban, és ha nincs barátság, akkor az nem. Na most nem az, hogy nem volt barátság a Hernád és köztem. A baj az volt, hogy én borzasztóan el voltam kényeztetve, mert én voltam a kis csoda gyerek, a kis első a családba, a szakmámba ott Debrecenbe, és felkerültem Hernádi Lajoshoz, akinél egy másodhegedűs lett egy pillanat alatt, mert volt egy nálam fiatalabb, nálam tehetségesebb zongorista, Balassai Attilának hívták, és a kedvence Hernádinak, mert még mielőtt az akadémiára került volna az Attila, ő ilyen privát foglalkozott vele, vagyis tanította, és mindig azt éreztem, hogy én egy második vagyok, és sokszor éreztem, amit én nagyon nem szeretek találni, hogy kigúnyolt, hogy nem hogy túlságosan lazán játszom, és lötyögök, és valahogy azt éreztem, hát csak ennyi, hogy nem én voltam a kedvenc, hanem a második, amit pontosan tudtam, hogy az mit jelent, mert a nővérem volt egy ilyen szituációban, ő volt 10 évvel idősebb, mint én, ketten voltunk, ugye a szüleimnek a gyerekei, és tudom azt, hogy az mit jelentett, amikor mindig akármilyen valamit rosszat csináltam, akkor ő volt a felelős, mert miért nem figyelt rám, vagy te vagy a nagyszamár, ugye? Tehát én tudtam, hogy milyen rossz dolog lehet másodiknak lenni, és ezt érte meg a Hernádi. Most ettől ez azt jelentette, hogy én viszont rettetes tréber voltam, és vagyok is, mert azért is kívülről dirigálok mindent, és én nekem megtiltotta, hogy én koncertezek az idő alatt, amíg nála tanulok az akadémián, szóval elég a csodagyerekes kérdésből, most komolyan kell dolgozni, és még az növendék hangversenyek, és én alig léptetett fel. Na most én teljesen elveszettem a kontaktust a közönséggel, és nekem egyetlen egy fórum volt, hogy én hogy zongorázok, ő. Tehát én már a végén nem is úgy tanultam meg a darabokat, hogy az nekem mit jelent az a darab, és én azt tolmácsoljam az embereknek, azt adjam át az embereknek, hogy nekem mi az elképzelésem, de én már eleve arra gondoltam, hogy ő hogy szeretné ezt hallani. És valahogy ezért elment a kedvem a zongorázástól, és egy barátom, aki úgy feljárt mindig, amikor én gyakoroltam, ő nem volt zenész, csak kirúgták a Buzsik hangversenyző vállalatból, mert lelépett, disszidált, és Cifra Gyurival volt egy börtönben, így ismertem meg a Cifra Gyurit rajta keresztül, és akkor ő így feljárokatott hozzám, akkor én elkezdtem operákból játszani, szimfóniákból játszani, és azt mondja, hát miért nem így játszod a zongora darabokat? Egy Beethoven szonátát, vagy egy Brahms szimfóniát, vagy egy Verdi Otellót zongorázol. Hát ez annyira más. Ja, hát mondom, az egész más, hát ez csak egy olyan hobbi, hogy én most operákat játszok, vagy szimfóniákat, de hát az hivatalos az. És akkor elment egy Fischer Anni koncertet meghallgatni, mert nem illett Fischer Annit, ugye a vetétársat meghallgatni.
De hát volt egy lány, aki miatt érdemes volt elmenni.
Na hát, akkor maga nagyon tudja a könyvemet, még ez Szabó Zsuzsi volt, aki aztán később Kovács Dénesnek az akadémia rektorának lett a felesége. Elmentem, és tényleg azt látom, hát az Anni ugyanúgy közelíti meg a Mozart vagy Beethoven szonátákat, mint én a Brahms szimfóniákat, vagy a Verdi operákat, vagyis egy nem az az érdekes most, hogy milyen új rendel, vagy milyen új technikával játszom, hanem hogy mi van a hangok mögött. És akkor volt egy ilyen lázadás, ugye, mert ugyanakkor Hernádi a javát adta annak, amit ő tudott, tehát ő volt elismert enne az ország legjobb zongoratanára, olyannyira, hogy a Zeneakadémián a tanárképzésöknek ő volt a feje, ő volt a vezetője. Úgyhogy ez nem azt jelentette, amikor ezt hittem, hogy tönkretett, hogy ő nem volt jó tanár, hogy abszolút jó tanár volt, és abszolút a maximálisat akarta, és azt tanultam is tőle olyan dolgokat, hogy minden a mai napig például bizonyos új gyakorlatokat csinálok, és bizonyos módon gyakorolok, de valahogy én nekem olyan komplexumok lehet attól, hogy nem éreztem azt a fajta szeretetet, amit egy másik gyerek iránt érzett, hogy ez elég volt. Tehát én sokkal hibásabb voltam abban, ha rossz lett az eredmény, nem volt olyan az eredménye a tanításának, mint ő, mert ő a maximumot adta, én meg a minimumot.
Beszéltünk már a tanulásról, tanításról, túl vagyunk a csodagyerekségen, ugye mondta, hogy ezt mindig megkérdezik, úgyhogy ezt a részt, ezt próbáltuk egy picit gyorsan, de beszéljünk most erről a könyvről, ami néhány évvel ezelőtt jelent meg, Üzenet címmel. Ez egy komoly önéletírás, önéletrajz, regény.
Regény,
és hát inkább. 2500 oldal, tele történetekkel, személyes emlékekkel.
De csak azért 2000-ben olyan sűrűn nyomtatták, látja?
Igen, apró betűs, tehát ráadásul. Miért kezdett bele? Ez ugye egy régi történet, tehát 1969-től indul.
Hát én úgy írogattam kis novellát, meg verseket. Nagyon büszke voltam rá, hogy egyik versemet Kodálynak is megmutattam, és elolvastam, és aztán jó. Hát ez Kodály részéről ez óriási kitüntetés volt. Aztán a londoni lakásunknak a konyhájában, az első feleségemnek mondom, 1969-ben, hogy én úgy érzem magam, mint egy várandós anya, akiből már nagyon kikívánkozik a gyerek a 9. hónapban, és a feleségem kérdezi, hát ki az a gyerek, vagy mi az a gyerek? Hát mondom, én az az érzésem, hogy az a rengeteg élmény, amit én kaptam, mint gyerek, azt nekem vissza kell adni a világnak, az emberiségnek, mert ez olyan csodálatos dolog volt a gyereknek lenni, és azokat átélni, azokat, amit éltél, és később az ember már nem úgy él. Szóval tulajdonképpen ezt nem mondtam még akkor neki, csak később gondoltam hozzá, hogy Krisztusnak a mondása, hogy engedjétek hozzám a kisdedeket, mert övék a mennyeknek országa. Ez nem azért mondja, hogy azok a kisgyerek azok olyan kis buták, vagy azok olyan jók, mert egyáltalán nem jók a gyerekek, nagyon gonoszok tudnak lenni a gyerekek. Miért mondja, hogy engedjétek, mert övék a mennyeknek országa? Azért, mert ők még a jelenben élnek. A felnőtt ember nem a jelenbennél. Annak, ami kinyitja a szemét reggel, még abban a pillanatban lehet, hogy a jelenben van, de a következő pillanatban lesz, hogy ja, szerda reggel, úristen, nekem most még el kell jönni azt a levelet, jaj, az a ronda alak, akivel nekem beszélni kell, akármi, bár a jövőben él, vagy a tegnapban gondolkodik, és emlékszik, és amikor én utaztam édesapámmal Debrecenből, ő felsőházi tag volt, és Debrecenben rakott, de hát fel kellett neki járni Pestre, és akkor elvitt magával Pestre, ő tanulta a beszédét a vonaton, vagy más gazdasági íratokkal volt elfoglalva, míg én néztem ki az ablakon, és a jelenben voltam. És a gyerek addig tulajdonképpen boldog, amíg a jelenben van. És mi is, hogyha nem állandóan a jövőbe vagy a múltba élnék, akkor sokkal boldogabbak lehetnénk. Hát erre jó a meditáció, mert a meditációnak a lényege az, hogy a jelenben van, kikapcsolja a mindennapos életnek a gondolatait. Tehát mondom, én ezt mondtam a feleségemnek, hogy én ezért akarok élni, hogy leírjam a gyereket. És mondja Ildikó, hogy hát akkor ő le is írja. Na hát ne hűrészke, tehát hónap után koncertem. Ja, idős soha nem lesz rá. Tessék, most elkezdeni, és mi van, hogyha nem tudom leírni? Hát akkor legalább nem fogsz itt nekem nyafogni, mondta, és valóban leültem, elkezdtem írni, és mint egy csapot indítottak volna ki, írni tudnak el. Amikor utaztam a taxin, a repülőgépen, mindenütt vittem a kis laptopomat magammal, és írtam, és tényleg ömlött belőlem a mondás, és akkor persze, amikor odaérkeztem, hogy már a gyerekkoromat leírtam egy röpke 400 oldalba, akkor nem hagytam abba, hanem folytattam, és az írás tulajdonképpen én nem arra azért írtam, hogy ezt valaha is kiadják, sőt, minél jobban írtam, minél többet írtam, annál inkább világosá vált, hogy ez nem jöhet ki az életembe, mert annyira személyes, és én annyira őszintén akartam mindent leírni, hogy egyszerűen mindent leírtam magamról, a hálószoba titkoktól kezdve minden.
És nem volt ezzel kapcsolatban aggodalma, amikor kiderült, hogy a Libri kiadja?
Dehogy is nem. Hát én tudtam azt, hogy ez most aztán tulajdonképpen én azért nem is akartam, hogy kihozzák, hogy hát hogy állok én ki a közönség elé, amikor én mindent, minden pszichológiai problémámat, szexuális problémámat, amit akar, mindent leírok őszintén, és másokról is mindent leírok őszintén. Hát ezt lehetetlen kihozni. Gondoltam, én majd meghalok, aztán halálom után majd valaki egyszer azt mondja, hogy hát ebből érdemes lenne valamit kihozni, és akkor egy fejezetet kihozni, és egy kicsit úgy is kezdtem menni, 8 könyvre osztottam be ez 3000 oldal volt így gépíráson, és 8 könyvre osztottam el, és akkor minden könyvet valahogy úgy kezdtem, hogy egy kicsit, mint amikor vannak ilyen folytatásos televízió filmek, hogy az egész felfrissíteni, hát miről is van itt szó. Egy kicsit így is írtam, és aztán amikor az első felesége meghalt, akkor abba hagytam az írást, mert ő neki ez volt a legnagyobb, ő az apja író volt, az első férje író volt, a zenét is nagyon értette, de neki az irodalom volt az igazán a kenyere, amit neki a legnagyobb örömet okozott, amikor én írtam. És meghalt, akkor abba hagytam az írást, még egy 100 oldalt leírtam, mert azt kérte tőlem halála előtt, hogy még folytassam az írás, de nem ment, és akkor egy 40. századig én nem írtam semmit. És a teljes véletlen hozta ki, hogy ez a könyv napvilágot látott, mégpedig úgy, hogy a második feleségem, ő meg volt hívva valahova, Kovács Gábornak volt egy rendezvénye Sopronba, a Kogártos Kovács Gábornak, és ott senkit nem ismert, és véletlenül olyan asztalhoz ültettek, hogy a szomszédja Balog Ákos volt, és a felesége, a Libri kiadója és a felesége, és hát ugye ott összetalálkozik az ember egy ilyen, vagy kénytelen a másik mellett ülni, ahova leültették, hát keresi, hogy miről lehessen beszélgetni, és ezt a kérdést feltették neki, a feleségemnek, hogy hát a férjének mi a zenén kívül mi az érdeklődési körre. És erre mondta, hogy az írás. Hát és ír, és maga is ír, igen. És hát miket ír? Hát van egy ilyen nagy életregénye, hát és ez bennünket érdekel, mondta az Ákos, és akkor feljöttek a lakásra, és elvittek egy fejezetet, Dunajcsik Mátyás, aki maga is egy nagyszerű író, és ő volt akkor a lektor abban az évben, és akkor Dunajcsik azt mondta, egy fejezetet elolvasott, azt mondja, ez úgy, ahogyan az egészet kihozzuk, mert azt mondja, ez nekem az olyan, mint a Prusznak
az eltűnt idő.
Az eltűnt idők nyomában.
Igen, hogy miért váltogatja a személyeket, hogy egyeszem első személyben ír magáról, majd aztán folyton Tamásként?
Hát ez nagyon, hát maga szenzációs azért, hogy miket észrevesz. Tudnélik, kipróbáltam, hogy milyen ez, és a Mészáros Géza író és képzőművész, aki elolvasta a könyvemet, és őnek ez nagyon tetszett, és azt mondta, hogy ezt még többször is meg kellene próbálni. Na most én egy negyed évszázad után, hogy nem értem negyed évszázad, most elkezdtem néhány hónappal ezelőtt megint írni.
Mert hogy még mostanáig van, hát 25-26 év, ugye hát 91-ig
ez egy olyan csonkadara, hogy ennek 91-ig van leírva, akkor még az első feleségem életében, és még azután, hogy ő meghal, és hát mind a mai napig hát olyan dolgok történnek az életemben, amik mondhatnám érdekesebbek, mint ami azelőtt volt. Úgyhogy ez nekem egy iszonyatos feladat, mert ezt meg kell írni. Tehát ez így abszolút csonka ez a könyv, és minimálisan, de tényleg minimálisan 1000 oldal, amit meg kell írni, de sokkal több lesz szerintem, legalább 1500-2000 oldal.
De most akkor ír folyamatosan?
Most írok folyamatosan, és ezért aztán egy kicsit valahonnan le kell csípni, mert nem megy, hogy zongorázok, dirigálok, és intézem a dolgaimat, ilyen beszédes előadásokat tartok, ugye, mint a zenén túli sorozatomban, és hát az írásra nem maradt, egyszerűen nem is volt rá idő, és nincs ott mellettem valaki, aki ezt állandóan szorgalmazza, hogy írjak, és egy ilyen örömet okozzak neki azzal, hogy én most írok, olyan, mint amikor az első feleségem élt, ilyen módon aztán most, és azt is érzem, hogy egyszerűen depresszióba esek, hogyha nem írok, de egyáltalán addig is az volt, hogy ha egy-egy hétig valahogy nem jutottam hozzá az írásra, akkor mondja az első feleségem Ildikó, hogy na, mi bajod? Nagyon deprimáltam érzem magam. Mikor írtál utoljára? Hát egy heten nem írtam, akkor ülj le, írjál. Abba a pillanatban elment a depresszió, és mind a mai napig így van. Tehát az írás nekem szükséges, és valahogy az az érzésem, hogy pontosan, ezt nem, én nem szándékoztam így, de látom azt, hogy az embereknek azért jelent valamit, mert amikor megkérdezték, hogy miért ezt a címet adtam, hogy üzenet, azt se tudtam, hogy miért ezt az ide adtam, és rájöttem, hogy az az üzenet egy szóba pszichológia. Hogy az milyen fontos, hogy az emberek, ha tudják azt, hogy hol van a veséjük, meg a szívük, meg a májuk, anatómiával, akkor ugyanilyen van egy lelki anatómia is, és azt, ha nem ismeri az ember, akkor teljesen tájékozatlan az emberi kapcsolataival és saját magával kapcsolatban. Jung mondta, hogy az öntudatlan az a tenger, és azon a tudat csak egy kis sziget. Úgyhogy ezt ebben egy hivatást érzek, hogy ezt átadjam, mert az, hogy valaki elolvas egy kis értekezést a pszichológiáról, vagy akár egy egész könyvet, Az rövid, az egyik szemén be, a másikon ki, de hogyha végigolvasod ezt a 3000 oldalt, pláne ha még hozzáérök 1000-et, vagy 1500-at, vagy 2-t, akkor tényleg együtt él velem, és akkor rájön, hogy hoppá, hát ez tényleg egy nagyon fontos dolog.
Mennyire lehet a hitelességet számon kérni egy ilyen személyes emlékekre épülő szubjektív visszaemlékezésen? Hiszen ugyanakkor kortörténet is szerepelnek benne, nevek, dátumok, konkrét történések, tehát mondjuk zeneművészeti vagy zenetörténeti szempontból is sok tekintetben érdekes lehet.
Fenomenális kérdéseket tesz fel, alapvető, fontos kérdéseket, ami például most nekem megkérdőjelezi pontosan ezt, hogyha én folytatom, és ugye, mert amikor ezt a könyvet megértem, akkor már tulajdonképpen nagyon sokan nem éltek, akikről írok, mert itt meg mindenki nagyon is élni fog, remélhetőleg, ugye élni fog, és ez milyen, most mit csinálom, pseudonimmel csináljam, az se lehet, és ahogy eddig nem azt csináltam. Tehát ez még egy kérdés, nem tudom, hogy lesz ez megoldva, és ugye
A hitelességről?
Hitelesség, ezt nem tudom. Egyszerűen nem tudok erre válaszolni, mert én őszintén írom, amit érzek, és az azért mindenképpen szubjektív. Hát én pont a napokban mondtam valakinek, hogy én rólam lehetne írni egy olyan életrajzot, hogy kiderült, hogy a legutolsó féreg vagyok a Földön. Pontosan a családba kaptam ilyen levelet, értékmérő levelet, és ugyanakkor kaphatok egy Szent István rendi kitüntetést pontosan arról, hogy én tanítom az embereket. Szóval, és na hát nem kell ilyen messze menni, akárkiről. Hát mit mondott Lenin atyánk, azt mondja, minden baj a három legfőbb baj a világon a három imposztor miatt van. Jézus Krisztus, Mohamed és Buddha. Ugye? Hát, és ez megjelent könyvformájában.
Tehát
mindenki megkérdőjelezhető, és az ember saját magát is megkérdőjelezheti, pontosan a pszichológia miatt, és hát látta például a Hernádi esetében, a tanárom esetében, hogy én leírtam azt a mondatot, amire a fia nagyon meg is sértődött, és jogosan, de aki még él, az egyik fia, nem is tudom, három fia volt, de csak az egyik volt, az, aki reklamált nálam, és igaza is volt, de aztán én megírtam ebbe az előszóba, a második könyvnek az előszavába, hogy ez nem egy értékmérő, ez az, hogy akkor és ott én mit értem meg valakinek a kapcsán. És ugye az élet...
De soha nem a jelent írja. Ugye azért ez érdekes, mert akkor lehetne egy picit naplószerű. Tehát, hogy most mi történik velem, most miként élek meg valamit. Mindig 10-20 év elcsúszással, persze a gyerekkor esetében ez magától értetődő, de hogy később sem akkor írja, amikor történik. Nem gondolt inkább ilyen naplószerűségre?
Nem, azt nem szeretem. Ezt a feleségem állandóan nyilván tartotta, hogy most... Amikor elkezdtem sok minden nagyon érdekes dolgot leírni az életemből, de nem tartozott a gerincéhez az egészen mondani valója. Van egy, tulajdonképpen ez egy pszichodráma, amit én eddig leírtam, és azután is az. De az, hogy amikor már elkezdtem ilyen, csak az valamit leírni, mert érdekes történet, akkor azt mondtam, na most akkor döntsd el, hogy életrajzot írsz, vagy életregényt írsz. Mert ugye az egészen más, és valóban elkezdtem írni később, miután már ezt leírtam, magamnak kipróbáltam, és elkezdtem egy életrajzot írni. És nagyon érdekes volt, mert 100 oldalban annyit írtam le, mint az életregénybe 500 oldalba. Mert az életregénybe egy naplementével, vagy egy uzsonával eltöltetek.
Hát meg sok betűzdelt anekdóta, sőt az utolsó ma már azt hiszem ilyen novellaszerűen követik egymást a történetet.
Ez nagyon érdekes, hogy a 8 könyvre felosztott regénynek a hetedik könyve egy olyan, hogy kvázi novellák, ilyen egyes, mert a feleségem már akkor beteg volt, és akarta, hogy azért leírjak bizonyos dolgokat, amiket ő még elolvashat. És akkor ilyen módon külön jeleneteket az életemből külön ilyen novellaszerűen leírtam, és azután viszont az utolsó könyv, az pedig pontosan a fordítottja, ott egy dologról írok, az ő betegségéről, de ott aztán borzasztó részletesen, úgyhogy féltem is tőle, hogy ez emészhetetlen lesz az olvasónak, csak a jelenlegi asszisztensem, ő olvasta fel, és azt mondta, hogy nem, ezt így kell leírni, ahogy van, mert ez így megrázó tulajdonképpen, hogy...
Hát vagy teljesen őszintén érdemes, vagy sehogy, vagy elfogadjuk, hogy akkor kozmetikázunk. Most ez is egy picit ez az üzenet is átadni valamit, tehát már kapcsolódik a következő témánkhoz, a tanításhoz. Ugye ön még Kodály Zoltán vitte be tanársegédnek, most a mai időszakában mennyire játszik fontos szerepet az, hogy fiatalokkal foglalkozik, az, hogy esetleg valamilyen módon, ha úgy tetszik, tanít vagy mentorál?
Hát egyáltalán a fiatalság felé fordulás, hát ez tulajdonképpen meg is volt valamelyik interjúmban, azt hiszem talán éppen tegnap előtt volt Kossuth Rádió interjú, hogy hát mikor jött be a tanítás az életembe, hát mondom, akkor 8 éves voltam, mert a Höckl-Manci néni nem utálta a kis picikkel foglalkozni, és akkor kiadta nekem, hogy majd azokat, akik most kezdenek zongorázni tanulni, és emlékszem, volt egy Icuka nevű kislány, és az olyan érzékeny volt, hogy akármint mondtam neki, hogy ezt ne így játszott, lecsúszott a székről, és jöttek a könnyek a szeméből, és erre emlékszem, így kezdtem a tanítást. Na most utána nem zongorát végig soha nem tanítottam hivatalosan, mert Kodálynak is mint szolfés tanár voltam az asszisztens, tehát egy nagy megtiszteltetés volt, amikor egy nap oda hívott a folyosról magához a Zeneakadémián, hogy az én osztályomban 40-en vannak a zenetudósoknak az osztálya, és nem tudok individuálisan foglalkozni 40 emberrel, kettévágom az osztályon, és az osztályomnak az egyik felét magának adom. Hát ez egy óriási megtiszteltetés volt, de egy borzasztó nagy teher is volt.
Bejött órára?
Tessék?
Bejött órára? Tehát látta,
hát, nagyon tudja a könyvemet, látom, mert mondta, hogy majd bejövök meghallgatni egy óráját. Onnantól kezdve, hát én kezdtem szívbajos lenni, mert valaki elkésett, és nyílt az ajtó, Kodály, és akkor tényleg egyszer oda mentem hozzá, mondom, tanár úr, ha Istent ismer, most már jöjjön be, mert a horámra nézve nem bírom tovább, és tényleg bejött, és akkor utána, amikor kiment, akkor megkérdezte a növendékeket, hogy hát most mondjátok, mi történt itt, mert én nem tudok semmit. Én egy lila ködbe, egy önkívületbe tanítottam le azt az egy órát, és nem mondták, hogy semmi baj nem volt, de szóval nagyon-nagyon féltem Kodálytól. És közben pedig hát egy második apa volt az életemben, akitől annyit nem, minden vonalon tanításba és segítségbe annyit kaptam, hogy az tényleg ez egy apai szerep volt.
Milyen készségek kellenek a tanításhoz? Az egészen más, mint egy művészi attitűd.
Az teljesen más, és van nagyon sok nagy művész, aki nagyon rossz tanár is van, akik nagyon jó tanár is, nagyon rossz művész. Hát az inkább kevésbé, mert azért hát megmondom én magának, egész őszintén én nem hiszek a tanításba. Mégpedig azért nem, mert amit meg lehet tanítani, az egy másodlagos dolog. Ami igazán valakit művészé tesz, hogy érdemessé teszi arra, hogy ő zongorista, vagy hegedűs, vagy akármi legyen, azt nem lehet tanítani. A Szokrateszt kérdezték meg a tanítványai, hogy mondja mester, hogy lehet az, hogy maga ennyire, nem tudom görögül ezt hogy mondták, de hogy ennyire szerény. És maga mindenkinél többet tud. Hát akkor az hogy lehet, hogy ilyen szerint? Azért, mert ha valamit többet tudok, mint a többiek, azt én kaptam. Amit meg én hozzáteszek, azt más is hozzá tudja tenni a tanulást. És valóban én is ezt érzem, hogy az, amit én, hogy mondjam csak, amit nem én, akárki tud adni az embereknek, ami érdemes. Ami nem csak egy olyan szórakoztató dolog, hogy valaki gyorsan eljátszik valamit, vagy lassan eljátszik, hanem tényleg ott van egy emberi, művészi mondani való, ezért adtam a címét, hogy zenén túl az én zenés beszélgetős sorozatomnak, de engem mindig az érdekel, ami valamin túl van, illetve nem az anyagi. Az az, az utolsó stáció, amikor valami anyagban megjelenik. De ahogy ezt a Karl Popper, a nagy gondolkodó és tudós mondta, a downward position angolul, hogy a dolgok felülről lefele nyilvánulnak meg, egy szellemi világban indulnak el, és utána a végén az anyagi világban jelennek meg. Mi ez? Például akármi. Kezdve egy gyerektől, ugye, hogy az a gyerek, ott még semmi nincs, amikor a gyereket csinál egy férfi és egy nő, nem lehet még elektromikroszkopban se látni semmit, és egyszerűen ott van egy gondolat, egy terv, és az megnyilvánul. Ezért én egy őrületnek tartom azt a mechanikus mechanikus materializmust, a Watson és Skinnernek az elképzelését, ugye, hogyha van tér és van idő, addig dobálom az atomokat, amíg létre nem jön az. Tehát az egész mindenség a véletleneknek a halmaza. Hát ezzel én abszolút nem értek egyet, hanem pontosan Popperrel, hogy van egy gondolat, még egy gondolat előtti állapot is, aztán jön a gondolat, és a végén az anyagban megjelenik. Tehát ahogy ezt az angol mondja, hogy van egy mind a világban, tehát van egy elme a világban, különben a mi elmünk hogy jött létre, ha nincs meg az alap. És egyáltalán hát belegondol, egyetlen egy sejtbe, egy élő sejtbe, tehát egy emberi sejtbe mondjuk, tudja azt maga, hogy a gének, hogyha egy centimétereknek veszünk egy gént, akkor milyen hosszú szalag fog abból kijönni, hogyha ami egy egyetlen sejtébe, élő sejtébe van, hogy olyan, hogy a Földön körül, mert 40 ezer kilométer, és ilyen, hát ne haragudj, hogy ez csak úgy magától addig dobáloznak az atomokkal, amíg ez létrejön, ebben én nem hiszek.
Még egy picit maradva ennél a felelősségvállalásnál, most nemrég létrehozott egy alapítványt a hátrányos helyzetű gyermekek segítésére, a Csepkő Gyermek Otthonnal közösen. Mi a feladat, vagy miként tud segíteni?
Na hát amikor én 20-as éveimben voltam, Tóth Aladár nagyon szeretett engem, már említettem egyszer, atyai barátom, és ő megkérdezte tőlem, hogy mondtam már, a te életed első 10 éve milyen volt. És mondtam, hogy jó. Szerettek a szüleid? Szerettek. Ezt azért kérdeztem, mert azok az emberek, akiknek az első 10 éve életüknek traumatikus, és úgy érzik, hogy nem szeretek, vagy valóban nem szerették a szülei, azok törött szárnyú lelkek lesznek. Na most én aztán később adtam egy később, azt hiszem 3/4 évszázaddal később adtam egy Beethoven ilyen beszélős estet a Zongorán túl címmel, és Beethovenről beszéltem, és ezzel kezdtem, hogy idéztem Tóth Adalának ezt a mondását, hogy törött szárnyú lelkek lesznek, akiknek ilyen volt az első 10 éve az életében, ilyen traumatikus. Ehhez én hozzáteszem, hogyha ennek ellenére nem lesznek törött szárnyúak, akkor azok egész különleges emberek, ilyen volt például Beethoven, aki egy óriási módon tudott adni az emberiségnek, és ismerek olyan önkéntes fiatalokat, akiknek borzasztó traumatikus volt az életük, és tudnak, és azzal törődnek, hogy segítsenek ezeknek a gyerekeknek, és ez az élet céljuk, mint például az én asszisztensem, aki kuratórius ennek a alapítványnak.
Jó, Beatriz. Igen. És mit tud tenni, vagy mit tud segíteni? Ez egy anyagi támogatás, egy programot?
Pontosan ennek megvan a programja. Jobban el tudnák mondani az én kuratórius tagjaim, de annyit tudok mondani, hogy például a Csepkő otthonban van 100 gyerek, és van egy mentor, vagy egy tanár, aki foglalkozik velük. Na most a legfontosabb dolog itt ezekben a államilag felkarolt gyerekek számára a szülő hiány. Az a legfontosabb, hogy azt pótolni. És az egy nagyon nagy felelősség, és ahhoz nagy képzettség kell. Elképzelhető, hogy sokkal jobb szülő lesz egy mentor, mint az igazi szülője lett volna, hogyha nem hagyja el a gyerekét, vagy nem veszik el tőle, mert olyan rosszul bánik a gyerekével. Tehát a lényeg az, hogy mentorokat kell, minél több mentor, hogy kvázi minden gyerekre legyen egy mentor, egy szülő, aki foglalkozik vele, törődik vele, szereti mindenek előtt, és megvan hozzá a képesítése, tehát az egy őneki valamit kell tudni a pszichológiára, nem csak, hogy utcán én felszedek valakit, és azt mondom, most te leszel a mentor, még akkor is, hogyha jó indulatúan hajlandó ezt felajánlani, hanem tényleg tudni kell azt, hogy az a legnehezebb dolog egy gyereket felnevelni. Azt hiszik az emberek, hogy összeházasodnak, aztán csinálnak egy gyereket. Na de hát miért a boldogtalanságnak a nagy része az arról szól, hogy hogy nevelték aztán őt fel. És amikor nagyon rosszul nevelik, azokkal a gyerekekkel akarok én, hogy foglalkozni, illetve hogy azokkal foglalkozzanak, és ez pénzbe kerül. Tehát azt a mentort ki kell fizetni, és aztán a mentor tanítja a következő mentorokat, tehát itt ilyen karácsonyfa szisztéma van, egy ilyen hierarchia van, ugyanúgy, mint ahogy most engem felkértek a mindennapos éneklésben a Balogh Zoltán miniszter úr, hogy legyek benne a bizottságban, aminek az elnöke a Kodálynak a felesége, a Kodály Sári, és ott ugyanerről van szó, hogy akik tanítják az éneklést, tehát azok tanítják azokat, akik tanítják, és így tovább.
Mázsári Tamás, Kossuth-díjas zongoraművész, karmester volt a vendégünk, köszönöm szépen a figyelmüket, Seres Gerda vagyok.